Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott leveléből olvasom a 13. fejezetet. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott levelét olvasom, annak is a 13. fejezetét. Hallgassátok figyelemmel és alázatos szívvel. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem. Olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szállom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látom. Akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem. Akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet. E három, ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket. Gyertek imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnapi ünnepen elkísértél bennünket, szívünkbe vágyakozást adtál, lábunkba erőt, hogy újra eljöjjünk a te hajlékodba. Te látod, Urunk, hogy milyen szükségünk van a te ígédre, a te erősítésedre, a te útmutatásodra. Mert sok mindenünk megvan nekünk, Istenünk, sok minden megvan, ami az életünkhöz kell. A mindennapi kenyér. Talán még testi erőnk is van. Talán nem élünk egyedül, hanem körülvesznek bennünket a szeretteink. Talán a dolgaink rendeződnek is. Feladatainkat próbáljuk elvégezni, de mégis, hogy üresek maradunk, Urunk, azt is látjuk és érezzük, ha te nem jössz és a te igéddel nem szólítasz meg bennünket. Üres marad az életünk, ha nincs ott az ige, a te jelenléted, a te szereteted, a te útmutatásod. Ezért köszönjük neked, Istenünk, hogy ahogyan a hét üresen marad a vasárnap nélkül, ahogyan az életünk üresen marad a te ígéd nélkül, ahogyan az ember üresen marad belévetett hit nélkül, úgy te most azt akarod számunkra megadni, és azzal akarsz megajándékozni, hogy legyen a hétnek valóban vasárnapja, életünknek ura, legyen a szívünknek hite, teljen meg az életünk tőled jövő ajándékokkal, nehogy üresen menjünk el, és üresen éljük az életünket. Kérünk, jöjj közel a te szent igéddel, és hirdettes közöttünk az életnek, a világosságnak beszédét. A Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Istennek igéjét, testvéreim, a Lukács evangéliumából olvasom a 18. fejezet 31-től 43. terjedő versét. Mivel hosszabb ige szakaszról van szó, ezért helyünket elfoglalva hallgatjuk. A Lukács evangélium a 18. fejezetét olvasom a 31-től 43. terjedő verset. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az emberfiáról megírtak. Átadják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozzák, megölik, de harmadnap feltámad. Ők azonban semmit sem értettek ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledtek, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi az. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő onnál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajta. Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy újra lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Kedves testvéreim, az óegyházi beosztás szerint hallottuk az igét, a szeretet himnuszát is, és ezt az új szövetségi történetet is, tulajdonképpen két történetet összekapcsolva. Biztos sokunk számára ismerős a kép, az édesapa a gyermeknek magyarázza a matematika példát. Befejezi a magyarázatot, majd megkérdezi, világos számodra? A gyermek válaszol, értem, értem, de nem világos. Kétféle módon lát az ember. A szemével és az értelmével. A szemünkkel a valóságot látjuk, a körülöttünk lévő világot, a színeket, a formákat, a teremtett világot, a hegyeket, a folyókat, a várost, a mezőt, a másik embert, és ha tükörbe nézünk, akkor saját magunkat. És az értelmünkkel is látunk. Próbáljuk meglátni a valóságot, de egészen másként. Ami a háttérben van, az összefüggéseket, a dolgok jelentését, a dolgok értelmét próbáljuk megérteni az értelmünkkel, és ha megértjük, akkor válik világossá. Mint ahogy az apa is magyarázza gyermekének, vagy a tanár a diákjának az összefüggéseket, próbálja megmagyarázni, hogy értse, hogy világos legyen számára. És milyen szépen mondja ezt a mi nyelvünk. Ha valamit nem értünk, akkor azt mondja, hogy nem világos, mintha nem látnánk. Vagy úgy is mondjuk, hogy a sötétben maradunk. Nos, testvéreim, a mai történetben is kétféle vakságról van szó. Az egyik a tanítványoknak a vaksága, a másik a vakembernek a vaksága. Az egyik az értelem vakságáról szól, a másik a szemnek a vakságáról. És milyen érdekes, az értelem vak maradhat még akkor is, ha Jézus mellett van. Jézus beszél hozzájuk, a tanítványokhoz. Az emberfiát átadják a pogányoknak, kigúnyolják, leköpik, megostorozzák és megölik, de harmadnap feltámad. És azt olvassuk, hogy a tanítványok semmit sem értettek ezekből. Rejtve maradt előre. Nem értették. Nem volt számukra világos, amit Jézus mond. Hiába állnak ott Jézus mellett, hiába mennek vele egy úton, hiába beszél hozzájuk maga egyenesen Jézus, semmit sem értettek belőle. Pedig hát Ki tudna világosabban beszélni Jézus dolgairól, mint maga Jézus? Persze előfordul, hogy hozzánk is beszélnek, de nem is tudjuk, mit akarnak mondani. Mondják, de nem értjük, mert nem világos számunkra. Talán erre szoktuk mondani, hogy sokat beszél, de nem mond semmit. De itt nem ilyenről van szó, itt Jézusról van szó, a megváltóról. Nos, testvéreim, ez nem csak abban az időben volt így, hanem most is. Most is sok esetben ez történik. Együtt megyünk Jézussal, kereszténynek mondjuk magunkat, azt is mondhatunk, hogy keresztény gyökerekkel rendelkező társadalomban, kontinensen élünk, és talán még a templomba is elel megyünk, de mintha nem értenénk, mit mond Jézus. Nem fogjuk fel igazán az akaratát, nem világos számunkra, értjük mi a szavakat, de a jelentést, az összefüggéseket, az életünkre szóló hatását, Jézus szavát. Jézus beszél nekünk a szeretet hatalmáról, és mi megmaradunk a gyűlölet útján. Jézus beszél hozzánk a keresztről és a bűnbocsánatról, és mi a szívünkben hordozzuk a bosszút. Jézus beszél hozzánk az örök életről és a feltámadásról, mi pedig a teljes elkeseredés és reménytelenség világába megyünk vissza. Hát nem ez az értelem vaksága Jézus szavával szemben. Beszél a szenvedéséről és a feltámadásáról, a tanítványok semmit nem értenek. Pedig hát ez az evangélium lényege. Ez a keresztény tanításnak a grója, az alapja. Jézus meghalt és feltámadt. Keresztre feszítették, de harmadnapon feltámadt a halálból. És pont ezt nem értik a tanítványok. Pontosan így van velünk is, hogy sokszor értjük a körítést, de a lényeget nem értjük. Nos, testvéreim, ez az értelem vaksága. De van egy másik vakság is, a szemnek a vaksága. Amikor a szem nem lát, ezt már tudjuk, mit jelent. Ilyen volt ennek a koldusnak is a helyzete, aki ott ült Jerikó utcáján, az út szélen is koldult. Szegény ember koldulásból tartja fenn magát, már amennyire fenn tudja tartani. Valamikor ő is látott, hiszen azt mondja az evangélium, hogy újra jött, megjött a látása. Valamikor ő is látott, de elveszítette a látását, hiszen az akkori higiéniai viszonyok, a meleg éghajlat a fertőző betegségeknek különösen kedvezett, és ezért volt olyan gyakori ott akkor, hogy az ember elveszítette a szeme világát. Ilyen lehetett ez a koldus is. Viszont éppen az, hogy egy ilyen történet után, mint a tanítványok vaksága, az értelem vaksága, hogy nem értik Jézus szavát, a koldus vakságának története következik, mintha azt akarná üzenni nekünk Jézus, hogy hogyan gyógyulhat meg nem csak a szemünk világa, hanem az értelmünk világa is. Hogy juthatunk oda, hogy lássunk ne csak a szemünk világával, hanem az értelmünkkel is, hogy megértsük a lényeget. Először is azt látjuk, hogy a koldus már tudott valamit Jézusról. Már beszéltek neki előtte Jézusról. Nem volt számára teljesen ismeretlen, hogy ki az a názáreti Jézus. Nem valami távoli országból érkező, aki semmit nem tud a kereszténységről, hanem olyan világban élünk, ahol mi már tudjuk, hogy ki az a názáreti Jézus. Egyik alkalommal egy távoli országból, Kínából érkezett a mennyasszony, és már ott is tudtak arról, hogy ki az a Jézus. Persze sokkal kevesebbet, sokkal töredékesebben, de már ott is tudják. Pedig egy zárt világban éltek sokáig. Nos, testvéreim, a keresztény ember, mi már tudjuk, hogy ki az a Jézus. Alapvető információink vannak róla, mint ennek a koldusnak. És akkor, amikor meghallja, hogy ez a Jézus megy el mellette, akkor az, amit tesz, amire meg akar bennünket tanítani a mai igénk, ne hagyjuk elmenni Jézust úgy, hogy ott maradunk az út szélén. Ne hagyjuk elmenni Jézust úgy, hogy ott maradjunk az út szélén. Vannak helyzetek, amik nem térnek vissza. Vannak történelmi pillanatok, amik felkínálják a lehetőséget. Ilyen volt például a 89-es utáni változás is. Olyan lehetőségeket kínált föl, amit egyrészt ki is tudtunk használni, másrészt elment a vonat, és nem tudtuk kihasználni. És nem tér vissza már az az idő. És vannak olyan helyzetek a társadalomban is, amit akkor kell meglépni, amikor itt van. Ilyen például a társadalmunkat befolyásoló választások is. Akkor kell lépni, amikor itt van, akkor tudjuk befolyásolni. Ha már elmegy, elmúlik, akkor már hiába akarjuk befolyásolni. Vannak az életnek sok ilyen felkínált lehetőségei. De ennek az embernek most itt, ahhoz, hogy meggyógyuljon, Jézus kell megszólítania. Jézus az, aki ott megy el mellette, és nem akarja, hogy úgy menjen el, hogy ő ott maradjon az út porában, az út szélén. Eljöhetünk mi a templomba is, részt vehetünk az Isten tiszteleten is, és mégis elmehet úgy Jézus, hogy ott maradunk az út szélén. Miért? Mert ennek az embernek is szüksége volt arra, hogy szóljon, hogy kiáltson, hogy imádkozzon. Ez mentette meg őt, hogy megszólította Jézust. Nem csak tudott róla, hogy itt megy el, nem csak észrevette, hogy sokasság megy el mellette, hogy zúgás van, hanem megszólította Jézus. És ez, hogy megszólította Jézus személyesen ő, ez mentette meg a helyzetét. Sőt, nem akárhogyan szólította meg, hanem úgy, hogy nem hagyta magát lebeszélni. Az előmenők le is akarták beszélni. Hallgass el! Ó, testvéreim, olyan sok minden van a mi életünkben is, ami pont azt akarja megakadályozni, hogy megszólítsuk Jézust. Előfordult már veletek, hogy imádkozni kellene. És aztán jön egy gondolat, ilyen feladatom van, olyan feladatom, ezt is el kéne végeznünk. És aztán az ember elsodródik az élet sodrásában. Mert amikor arra gondolunk, hogy imádkoznunk kellene, akkor jön egy másik hang, hallgass el, van neked más feladatod is. Pedig ez változtatja meg igazán az életünket, ha megszólítjuk Jézust. Ha azokon az alkalmakon, amikor ott megy el mellettünk, előttünk, akár egy vasárnapi Isten tiszteleten, akár egy csendességben nem maradunk meg a magunk gondolatainál, hanem megszólítjuk őt. Őszintén, egyszerűen. Nem volt az egy nagy imádság, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Egy egész, egyszerű, egysoros imádság. Kyrie eleison, mondja a latin. Könyörülj, Uram! És mégis ez az egyszoros, egyszerű imádság, mert őszinte volt, mert elhangzott, ezért megváltoztatta a vakságot. Visszaadta a szeme világát. És testvéreim, mintha azt akarnám mondani, ezzel a történettel Jézus az evangéliumon keresztül, Lukács evangéliumán keresztül, hogy így gyógyulunk meg az értelem vakságából is. Amikor imádkozunk Jézushoz, amikor kérjük őt, hogy könyörüljön rajtunk, és akkor meglátjuk az összefüggéseket. Felderül előttünk az, amit addig nem is biztos, hogy láttunk. Sőt, biztos, hogy nem láttunk. Milyen egyszerű, csak őszinte imádság. Ne maradjunk az út porában, az út szélén tovább. Könyörülj rajtunk. És talán itt a templomban is, közösen is elmondhatjuk, de jó, hogyha egyedül is, a magunk csendességében, a saját szavunkkal is megszólítjuk Jézus. Könyörüljön rajtunk, hogy lássunk. Hogy lássunk úgy, mint az a vakember, akinek megjön a látása. Lássuk őt, és úgy, mint ez a vakember, követhessük őt az élet világosságában. Nos, testvéreim, kétféle vakság létezik. Az értelem vaksága és a szem vaksága. De a szem vakságának a meggyógyítása az értelem vakságának a meggyógyítására is utat mutat. Jézust szólítsuk meg. Őt kérjük, hogy könyörüljön rajtunk. Könyörüljön népünkön. Könyörüljön az itt élőkön. Könyörüljön gyülekezetünkön, egyházunkon. És könyörüljön rajtunk. Nyissa meg a mi szemünket. Oly sok imádságra van szükség, hogy Jézus követők maradhassunk, és számunk egyre nagyobb legyen. Adja Isten, hogy ilyen imádságok hangozzanak el a szívünkből, mint ennek a vakembernek az imádsága. Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Amen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy te ott mész el, ahol mi vagyunk, ahol mi élünk. Sokszor úgy érezzük, hogy az útporában élünk mi is, lelki értelemben. Leroskadunk, elkeseredünk, szeretet koldusaivá válunk, az irgalom koldusaivá válunk, és nem találunk igazán megoldást. Nem látjuk, hogy kitől lehetne az életünkben értelmet, igazán szeretetet kapni. De köszönjük, hogy most odafordítottad figyelmünket feléd, Jézus Krisztus felé, aki elmegy mellettünk, elmegy előttünk, hiszen minden egyes alkalommal, amikor szól a harang, amikor eljöhetünk a templomba, az azt jelenti, hogy Jézus megy el mellettünk. Minden egyes alkalommal, amikor ott vagyunk, és ránézünk a Szentírásra, amikor Istenre gondolunk, akkor ott megy el mellettünk Jézus. Urunk, taníts meg bennünket is. Úgy, mint ennek a koldusnak a szava, hadd hangozzon fel a mi szavunk is. Jézus, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtam. Hadd hangozzon ez bátran, kitartóan, minden akadályt leküzdve, ellentmondást nem tűrően, Jézus, könyörülj rajtunk. És köszönjük, hogyha ez az imádság elhangzik a mi szívünkben is, a mi ajkunkon is, őszintén vágyakozva a te segítségedre, akkor megtapasztalhatjuk a megvilágosodás csodáját, az üzenet megértését, az összefüggések feltárását. Kérünk téged, Istenünk, ne szűnjön meg az ajkunkon a tőled, a téged kérő és a te segítségedre váró imádság. Imádkozunk hozzád, Istenünk, az egyházunkért, gyülekezetünkért, népünkért. Imádkozunk hozzád országunkért is, az előttünk lévő felelősségteljes döntésekért. Add, Urunk, hogy a Te akaratod szerint tudjunk dönteni, hogy minden a Te dicsőségedre történjen. Adj a szívünkbe felelősséget és odafigyelést nem csak magunkra, hanem a társadalomra is, amely körülvesz bennünket, hiszen azért is felelősek vagyunk. És ezért is imádkozunk, Urunk, könyörülj az országunkon, könyörülj a vezetőkön. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a betegekért. Beteg testvérünkért, aki nehéz helyzetben van, kérünk, könyörülj rajta is, adj gyógyulást számára. Imádkozunk hozzád az operáció előtt lévőkért, kérünk, adj szívükbe imádságot és reménységet. Testüknek pedig adj gyógyulást. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a gyászolókért, akik elveszítették kedvesüket. Kérünk, a vigasztalás evangéliumával töltsd meg az ő szívüket. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a magányosokért, az özvegyekért és az árvákért. Hajolj le hozzájuk, és mutasd meg, hogy nincsenek egyedül. A Te szent fiadért, ami Urunkért, aki meghalt életünk a Golgota keresztjén, és aki feltámadt, ő érte kérünk, Istenünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az ige tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.